Sziasztok, ez itt a Gemist és a Partizán közös podcastja, amiben Közép-Európáról és a Balkánról van mindig szó. Ha nem csak hallgatni, de olvasni is szeretnétek minket, a www.gemist.hu oldalon fel tudtok iratkozni a hírlevelünkre, érdemes. A mai adásban a horvátországi önkormányzati választások kapcsán beszélgetünk. Igyekszünk úgy tenni mindezt, hogyha nyáron a horvát Adriára mész, legyen egy kis háttértudásod is arról, hogy hol nyaralsz. A vendégem Tedd Péter, történész, jogfilozófus, újságíró, korábbi horvátországi lakos.
Szervusztok! Elnézést a hangon, még kicsit meg vagyok fázva.
Engem pedig Bukovics Martinnak hívnak, üdv Pécsről. És ha már Pécs, mindig felmerül benne, hogyha marad itt a Pécset 1918-21 között megszálló szerb hadsereg, akkor a történelmileg eleve népes horvát, bosnyák és szerb kisebbségekkel rendelkező Pécs akár Jugoszlávia része is lehetett volna, és onnan Horvátországhoz kerültett volna később aztán, és az egyik legfontosabb horvát város volna most Zágrábot és Fiumét követően ebben az alternatív történelemben. Ugye Pécset szeretik a Balkán kapujának is nevezni, ami kicsit azért is fura nekem, mert közben az egyik legközép-európaibb térség, Szlavónia fekszik tőle délre, aminek központjában Eszéken a zágrábi dialektushoz hasonlóan számos német jövevényszót tartalmazó horvátot beszélnek. Szóval tegyük ezt rendbe. Horvátország vajon már a Balkán, vagy még Közép-Európa? Azért kérdezem, mert most eszembe jut Szlavoj Zsizseknek az a híres videója, mint egy Ljubljánai hídon forgatott, mondván a folyó egyik oldalán már ott a horror és a keleti despotizmus, tehát a Balkán, ahol verik és megerőszakolják a nőket, akik ezt élvezik, míg a másik oldal, az már Európa, a civilizáció, ahol ugyan szintén verik és megerőszakolják a nőket, csak épp ők ezt nem élvezik. És szintén eszembe jut Zsizsek egy másik híres videója, amiben egy a Balkánon, ami ugye mi is, bárki által könnyen megtapasztalható élményt mutat be, miszerint mindenki szerint máshol kezdődik a térség. Ugye a németek szerint már eleve Ausztriában is Balkán van, hiszen a Habsburg monarchia balkanizálódott, elvégre Bécs uralta a térséget, és az Austrian Airlines a mai napig azzal reklámozza magát a bécsi repülőtéren, hogy még a KGB-nél is jobb a balkáni hálózata. Az osztrákok szerint viszont ugye Szlovéniában kezdődik a Balkán, ahol már primitív szlávok laknak, itt ugye az ironizáló Zsizseket idézem, aki maga is szlovén. A szlovénok szerint egyel arrébb Horvátországban kezdődik a Balkán, a horvátok szerint Szerbiában, hiszen ugye a horvátok katolikusok, a szerbek ortodoxak, a szerbek szerint meg tőlük délre, a muszlim Boszniában és Koszovóban. Tehát Horvátország már a Balkán?
Hát jól elmondtad azt, hogy mindenki szerint a Balkán az egy létező entitás, csak mindig tőlük keletebbre vagy délre van. Tehát igazából egy ilyen tipikus mentálisan létező, nem feltétlenül földrajzilag meghatározható egység. Tehát abban az értelemben létezik igazából a Balkán, hogy attól szoktuk elhatárolni magunkat, és ez Horvátországban is ugye nagyon megjelenik ez a diskurzus, még talán a szlovénoknál kevésbé, hogy a szlovénok azért nem a horvátoktól akarják feltétlenül elhatárolni magukat, de a horvát identitásnak valóban az a része, hogy ők katolikusként és az egykori Habsburg birodalom részeként hát mindenképpen a nyugati világhoz tartoznak, nem a szerbekhez, hiába közös a nyelvük, és éppen ezért különösebben a horvát nacionalisták számára Jugoszlávia az nem jelentett mást, mint hogy ezt a nyugatos, katolikus Horvátországot áttolták a Balkánra, és a horvát függetlenség az azt jelenti, hogy Horvátország végre elszakadhatott a Balkántól, és arra tarthat, amelyet mindig is, ahova mindig is tartozott. Ugye Horvátországban tipikusan egyébként ugye nem Magyarország szokott mondjuk példaország lenni, hanem Ausztria és Olaszország, mondjuk az északabbi részeken, tehát mondjuk azt, hogy Fiuméig, ott ugye Ausztria mindig a bezzegország, és Horvátországban bármit el lehet adni, ami olyan, mint Ausztria, meg lehet nézni akár az állami cégeknek, nagyon sokszor a dizájnjuk is az osztrák dizájnról lett átvéve, onnan délre pedig Olaszország mindig a minta, már abban az értelemben is, hogy a Triestbe jártak ruházkodni, már a jugoszláv időben is, tehát a horvátok úgymond a divatban, meg az egész viselkedésmódban az olaszokat próbálják követni, és ezért a Balkán az az, ahova nem akarnak tartozni, ami a Szerbia lenne már, ami valóban, hogy a Zsizsek is gúnyorosan mondja, az már a horror, a despotizmus, a primitivizmus, ahol nőket vernek, és azok élvezik, és írástudatlanság, és egész nap teljes sötétség. Na most ez egyébként ez érdekes, hogy a horvát nacionalizmus ebben az értelemben, és ez ugye különbség a magyarhoz képest, hogy éppen emiatt a horvát nacionalizmus az nagyon nyugatos. Tehát még akár egy élet és irodalom előfizetőnek is valószínűleg lehet, hogy a horvát szélső jobboldal is egy elfogadhatóbb alternatíva lenne, mint a magyar jobbközép. Mert ugye még a horvát szélső jobboldal is, még akár egy usztasa hátterű, vagy ez a horvát jogpárt, ugye ez egy régi, tradicionális párt, Horvátországban már kicsik, de az a történelmi jelentőség nagyon nagyok. Tehát még ennél az horvát szélső jobboldalnál is a lényeg mindig az, hogy azért utáljuk a szerbeket, mert mi nem akarunk a szerb világhoz, pláne nem ez az egész ortodox orosz kötődés világhoz tartozni, és ezért a NATO-t és az EU-t nem szokták a horvát szélső jobboldalon olyan élesen bírálni. Az biztos, hogy nekik se tetszene, hogyha a horvát függetlenséget föl kéne adniuk, akkor nacionalistává válnának. De nem véletlen, hogy még most is az ukrán-orosz háború idején is Horvátországban nagyon minimális az orosz párti propaganda, még hogyha lehet hallani úgymond kritikusabb hangokat, ukrán kritikusabb hangokat, az ugye pont Zorán Milanovic szociáldemokrata, névleg szociáldemokrata államfőtől jön. Ebben az orosz-ukrán háború kérdésében a horvát nacionalisták is azért vannak úgymond Ukrajnával, mert hát ez is egyfajta mód, hogy elhatárolják magukat a szerbektől, az ortodox világtól. Tehát ebben az értelemben Horvátország identitásának a része, hogy nem a Balkánhoz tartozik. Na most persze földrajzilag a Balkán, talán nagyon szigorúan veszük földrajzilag, akkor Isztria az, ami nem a Balkán. És Isztriáról valószínűleg meg fogunk is külön beszélni, hogy nekik meg aztán külön megvan ez a speciális identitásuk, hogy egyébként ők tényleg nem a Balkán, de mindenki más Horvátországon már amúgy a Balkán része, amitől ők elhatárolják magukat, tehát igazából Isztria és Horvátország kapcsolatában lezajlódik ugyanaz, ami Horvátország és a többi balkáni állam vonatkozásában, hogy Isztria úgy gondolja, hogy igazából csak ők a nyugatiak, osztrák hatás, olasz hatás, stb. De a horvátoknál az tényleg az elmondható, hogy a nacionalizmusuk az egyfajta nyugatpárti nacionalizmus. Nem egy ilyen progresszív, szivárványos, zászlós nacionalizmus, de tényleg ez a nyugat-európai kereszténydemokrata nacionalizmus nagyon fontos, hogy az orosz veszély, a balkáni veszély, az ortodoxia, ezzel szemben föl kell lépni, Amerika a legfontosabb szövetségesünk, stb.
És ugye mondtad is, hogy Horvátország mennyire, úgymond, széttagolt regionálisan, tehát ugye van Isztria, akkor ugye ott van Dalmácia, szintén erős olasz hatással, Zágráb környéke, Szlavónia, és ezek alapvetően, ami nekem nagyon izgalmas, hogy mind teljesen más, hogy is szavaznak. Tehát, hogy van egyfajta olyan regionális tudatuk, ami Magyarországon talán már nincs, vagy talán soha nem is volt. Hogyan szavaznak ezek a régiók? Tehát mit tesz mondjuk egy Szlavóniát, egy Dalmáciát HDZ-sé, ez ugye a jobboldali nacionalista párt, vagy akár szélső jobboldalivá, mit teszi mondjuk Zágráb környékét szocialistává, Isztriát éppenséggel egy ilyen furcsa regionalista, tehát kvázi csak helyi ügyeket és témákat képviselő pártot támogatával, és eleve hogyan kell ezt elképzelni?
Igen, ugye az az érdekes, hogy Horvátország az ugyanúgy egy nagyon centralizált ország, Magyarország, tehát egyébként minden Zágrábban dől el. Horvátország is ugye vannak a megyék, amelyeket ugye zsupánságnak lehet fordítani, ugye ezek élén állnak a zsupánok, vagy ugye ispánok, akiket egyébként választanak közvetlenül az emberek, ugye ez az a választás, ami többek között zajlik most, hogy a zsupánokat, illetőleg a helyi polgármestereket megválasztják, de hiába az ország nagyon centralizált, valóban ezek a regionális identitások sokkal fontosabbak, mint akár Magyarországon. Tehát bizonyos értelemben akár hasonlítható ebben az értelemben Romániához is, hogy mondjuk Romániában sincsen egy önálló Dobrudzsa, mint valamiféle autonóm terület, vagy önálló Erdély, vagy Moldova, stb., de megvannak azért ezek az identitások, és ez Horvátország is megjelenik. Ez valószínűleg azért is van, mert a történelmi sokszor külön fejlődtek. Tehát ugye az ilyen főbb régiók, ugye ezeknek a címerei találhatóak meg a horvát címerben, és ugye a horvát címerben van egyfajta korona jellegűség, és az a korona az igazából a különböző egyes horvát régióknak a címerei. Tehát ugye fontos régió az általad is említett Szlavónia, ez ugye ez a észak-keleti régió, ez ugye pont, hogyha Pécstől lefele megy az ember, akkor óhatatlanul Szlavóniában fog kikötni, ugye Eszék ennek a fő, de abban az értelemben nem fővárosa, mert Szlavónia nem egy önálló régió, de Eszék a legfontosabb városa, és valóban ez egy agrár hátterű, konzervatívabb vidék. Egyébként kisebbségek tekintetében ugye nagyon erős volt a német jelenlét hosszú ideig, Eszéken különösképpen, a magyar jelenlét kisebbségben azért ma is bizonyos falvakban megtalálható, illetőleg a zsidóság jelenléte Eszék a horvátország zsidó történelem számára akár még fontosabb bizonyos tekintetben, mint Zágráb. Na most, és a szerbség, ezt ugye ne felejtsük el, lehet, hogy a horvátok szeretnék felejteni, ugye Szlavónia az, ahol nagyon nagy számú szerb lakosság is élt, hát most is még élnek, de azért már kevesebben az ismert okokból, mert ugye a Jugoszlávia szétbomlása után itt is a szerbek megpróbáltak egy autonóm tartományt, önálló országot létrehozni, és aztán a horvátok ezt visszafoglalták, és ezzel a svunggal hát bizonyos szerbeket azért ki is szorítottak, de azért mindig van egy jelentős számú szerb lakosság ebben a szlavóniai térségben. És az, hogy ez a Szlavónia miért nacionalista ma, hiszen nem csak a HDZ, a Horvát Demokratikus Közösség, ez a jobb közé Franjo Tudjman által alapított, de már egy alapvetően egy kereszténydemokrata, konzervatív pártként jellemezhető párt a legerősebb, de nem csak ők, hanem a szélső jobboldal is erős. Itt ugye Miroslav Skoro, egy énekes, az, aki még a múltkori elnökválasztáson elindult egyfajta szélső jobboldali jelöltként, ő is ugye Szlavóniában nagyon-nagyon jól szerepelt, jól tudom, eleve szlavóniai hátterű is.
Hát neki van borászata is. Kutyavóban.
Tehát, hogy ez az egész Szlavónia, ez valóban ez a konzervatívok, szélsőjobboldaliak terepe. Egyébként ott is egy hosszú ideig volt egy baranyai helyi párt is, de az is egy igazából egy baranyai horvát nacionalista párt volt, ugye ez a Szlavónia rész, ez a Baranya folytatása is egyben. Hát ennek egyik oka az valóban a közelmúlt történelme, hogy mégiscsak itt voltak a háborúk, itt volt az egész, hogy a horvátok nevezik honvédőháború a szerbekkel szemben, tehát megvan egyfajta szerb ellenesség is, ez ugye pont Vukováron érezhető, ahol állandóan megy a hiszti, hogy akkor most legyenek-e cirilbetűs feliratok-e, vagy sem, elvileg kellene, hogy legyenek, mert a szerbek aránya Vukováron meghaladja azt a 20%-ot, ami után ki kell írni a kisebbség nyelvén is a feliratokat, de hát ugye a Vukovárt mégiscsak a szerbek voltak szívesek lőni, tehát úgymond sokakban az ilyen ellenérzést vált ki, és emiatt ez a térség, ez hagyományosan nagyon konzervatív, nacionalista, és ugye ez az a része, ami egyébként Magyarországhoz tartozott, tehát még azt is lehet mondani, hogy ez a hatás is akár jobban érezhető, hogyha mondjuk összehasonlítjuk azonkal a vidékekkel, Isztria, Dalmácia, amelyek osztrák fennhatóság alatt voltak 1918-ig. Akkor van az a Zágráb környéke rész, amely, ahogy te is mondtad, hagyományosan inkább baloldali, bár egyébként Zágráb városában valószínűleg fogunk beszélni, hát majdnem negyed századon át, vagy hát 21 évig, ugye egy Milan Bandić nevezetű polgármester volt hatalmon, aki hát a baloldalról indult, de a végén egy ilyen mindenevő és mindent képviselő, pragmatikus, opportunista és végtelenül korrupt te bizonyos rétegekben szavazatvásárlások révén népszerű politikus volt, és ő gyakorlatilag több mint 20 éven át tudta irányítani Zágráb városát. De ugye ma Zágrábot már a szociáldemokraták és a balzöldek, a Mozsemó irányítja közösen, és egyébként a pártok szintjén valóban, az tény is való, hogy Zágrában mindig a baloldal, vagy a balliberálisok, vagy a Horvátországban is inkább balrább húzó liberális pártok nyerték meg. De ami sajátos, de valószínűleg beszélünk erről majd, hogyha a választásokat külön elemezzük, hogy Zágrában a jobboldal eleve soha nem tudott nagyon labdába rugni. Nem véletlen, hogy Tudjman idején az volt a szabály, hogy Tudjman maga nevezi ki Zágráb polgármesterét, ugye lehet, hogy az Orbánnak is majd egy ilyen gondolatot be kell hozni, hogy hát Budapest a nemzet fővárosa, akkor azt a nemzet egészének kell választania, ott a vezetés, tehát Tudjman idején a Tudjman nevezte ki Zágráb polgármesterét, mert tudták, hogy Zágrábban mindig nagyon gyenge volt a jobb oldal. Egyrészről persze a lakótelepeken a Jugoszlávia iránti szimpátia erős, tehát ők az inkább mindig erre a posztkommunista szociáldemokrata pártra szavaztak. Városi lakosság révén a zágrábi, egyébként ott is sokszor zsidó hátterű polgárságban a különböző kicsi-kicsi liberális pártok erősek. Horvátországban nagyon sokféle liberális párt van, jobboldali liberális, baloldali liberális, gazdasági liberális, ilyen-olyan liberális, de Zágrában ezek azért mindig erősebbek voltak, és az utóbbi időben Zágrában is megjelent ez a zöld baloldali gondolatiság, amely kicsit a jugoszlavizmusra is rá tudott épülni, meg arra, hogy Horvátországban éppen Jugoszlávia miatt a baloldalhoz nem kapcsolódik olyan nagyon negatív élmény, mint mondjuk más posztkommunista országokból. Ugye még Tudjman is az antifasizmust belevette a horvát alkotmányba, mint alapértéket. Tehát Zágráb egyrészt a nagyvárosi mi voltából, meg történelmi helyzetéből kifolyólag az inkább balra vagy liberális oldalra szavaz. De amit akartam még mondani, ami viszont érdekes, hogy a jobb oldalon meg a szélső jobb oldal szokott Zágrában relatíva jól szerepelni. Különböző mindenféle intellektuális szélső jobb oldali pártok, tehát nem a magyar Mi Hazánkhoz meg Jobbikhoz, hanem mint hogyha régi Csurka István körei, azok egyébként állandóan szétszakadva és különböző listákon indulva, de egyébként értelmiségi emberek, akár színházigazgatók, történészek, írók, azok különböző szélső jobb oldali listákkal be tudnak jutni Zágrába a parlamentbe, a helyi parlamentbe, ez például mondjuk Szlavóniában nem fordulna elő, ott egy kicsit rurálisabb szélsőjobboldaliság van. Akkor van ugye még a fontosabb a köz, ugye a Buraköz, ami nem olyan nagy vidék, de az például pont a jobboldali liberalizmusnak egy fellegvára, tehát ott nagyon hosszú ideig a Horvát Néppárt, az egy régi liberális párt, gyakorlatilag mint nálunk a kiegyezés után a szabadelvű párt, annak a folytatása, tehát a Horvát Néppárt, aztán a reformista nevezetű, ezek gazdaságilag liberális pártok, ők uralták a térséget, és egyébként is egy jó módú térség ez a Muraköz, ez a Szlovéniával határos
vidék. Tehát ugye ott a Csáktornya Varasdi.
Így van, a Csáktornya az. Tehát a Horvátországban a liberalizmusnak a központja az Csáktornya. És akkor van még ugye Isztria, amiről valószínűleg beszélünk még, mert egy teljesen sajátos régió, saját identitása megvan, ahol tehát a jobb oldal az tényleg hát valószínűleg minden szavazó név szerint ismeri egymást, tehát ugye van, nem tudom, ilyen Rovinjóban, vagy Rovinjban, ugye Horvátul ott ilyen 5-6%-ot, hogyha összehoz a jobb oldal, akkor már az hatalmas siker. Tehát ott tényleg nem ritka az, hogyha a bal oldalt összeadjuk, akkor ilyen 90% feletti eredményt hoznak. És ott ezért Isztriában mindig egy ilyen baloldali házi verseny zajlik, hogy vannak a szociáldemokraták, akkor van ez a regionális párt, az IDS, DDI, amely az Isztria olasz identitását is nagyon hangsúlyozza, de ők maguk is baloldalra sorolják magukat, nagyon fontos nekik a partizán hagyomány. Érdekes, hogy a Mozsemó, tehát ez a zöld-balos párt nem annyira erős Isztriában, a liberálisok vagy a balliberálisok kicsit erősebbek, tehát Isztriában mindig egy balos házi verseny zajlik, az tényleg az Horvátország 13. kerülete, tehát hogy ott a jobb oldalnak semmi esélye nincsen, és ezzel ellentétes Dalmácia, amely pedig, hát nem tudom most már mi a Fidesznek a fellegvár, az Horvátország Debrecene vagy hasonló, tehát Dalmáciában, most a városokat leszámítva, de Dalmácia az meg nagyon keményen, HDZ szélsőjobboldal, ami szintén összefügg ugye a háborús emlékekkel, a városok már mások, tehát például Splitben is, a liberálisok, egy kisebb liberális párt, az ott erős, elképzelhető, hogy ők adják a polgármestert, Dubrovnik, ott eddig HDZ-s volt, de lehet, hogy ki tudják szorítani. Egyébként Dubrovnikban hagyományosan a jobboldali liberálisok, akik Muraközben erősek voltak, ők is erősek voltak. Tehát Dalmáciában vannak különböző balos liberális szigetek, de maga a régió az teljesen szintén jobboldali.
Mint mondtad is, hogy ugye számos kisebb helyben fontos regionális kispárt is jelen van, amit ugye te is mondtál az isztriaiak, az IDS-DDI. Nekem élénk emlékem a mai napig, amikor én 2020 környéken a legnagyobb Covid lezárások közben ott nyaraltunk, és a ilyen kis rádiókat hallgattunk mindig, és a akkor volt éppen talán parlamenti választás. Igen, igen. Parlamenti választás volt, és a reklámblokkokban csak és kizárólag a helyi pártnak ment a reklámja, azzal a szöveggel, hogy először horvátul mondták, hogy ők kiállnak a Zágrábban érkező primitizmus ellen, majd olaszra váltanak, hogy IDS, DDI, sempre avanti. A filmében akkor ott van a Lista za Rijeku, Lista per Fiume, ugye ez egy két nyelven is működő párt, ugye a magyar neve sajnos nincsen, akkor a Kvarneröből bent, tehát ugye a filmével úgymond szembeni szigeteken, ugye Izola Veje, Krk, Ráb, meg ezek, ott ugye a Kvarnerunió, a Fiume északra, kvázi a tenger mellékén, ugye a tengermelléki szövetség, a PGS, akkor itt mondtál Csákovec, Csáktornya környékén, ugye a liberálisok, de most már ott egy új párt, ez az NPS, északi platform néven, ez ugye szintén jól szerepel. Tehát, hogy mi az oka annak, hogy még nálunk nincs, mondjuk, nem tudom, Borsodi párt, Szabad Baranya szövetség, addig a horvátoknál rengeteg ilyen van, tehát így kérnek szót országosan a helyi kiskirályok, vagy éppen a regionális alapú listákon alapuló választási rendszer miatt eleve így szerveződnek?
Nem annyira kiskirályok, mondjuk a kiskirályok ugye Baranyában volt egy ideig a Baranyai Demokrata Párt, az egy kicsit egy ilyen helyi kiskirálynak a pártja volt, neve Glávás, vagy hasonló volt a politikus neve, aki igazából a HDZ-t tudta ezzel kicsit nyomasztani helyben, hogy kapjon posztokat, de azért függetlenül van erős baranyai identitás ott is, de nem annyira kis királyokról lehet beszélni, mert mondjuk ez az IDS-DDI Isztriában neki nincs egy kis királya, nem ez tényleg egy helyi identitásra épül rá, hanem egyrészt az, amit te is mondtál, tehát, hogy a választási rendszer úgy van fölépítve, hogy érdemes helyi pártokat is indítani, hiszen Horvátországban nem országosan kell elérni 4-5 valamennyi százalékot, hogy bejussál a parlamentbe, hanem vannak ezek a helyi körzetek, amelyek nem a megyékre épülnek, hanem kicsit nagyobbak, és ott attól függően, hogyha mondjuk 15% vagy 15 hely osztható ki, akkor százalékosan akár már 2-3-4-5-6% is tudsz szerezni egy helyet. És akkor lehet, hogy mondjuk egy baranyai párt összesen csak 2 helyet szerez Baranyából, és egy muravidéki párt megszerez 1 helyet Csáktornyáról, de azzal már bent van a parlamentben, és ugye azért még egy képviselővel nem lehet frakciót alapítani, de nagyon sokszor ezek a regionális pártok ide-oda beállnak, és akkor tudnak összeállni. Például mondjuk az isztriai párt az rendszeresen mindig az olasz kisebbségi képviselővel, és ugye a horvát parlamentben a kisebbségeknek is van saját képviseletük, tehát mondjuk az isztriai párt az mindig összeáll az olasz kisebbségivel, és akkor már tudnak egy 3 fős frakciót alkotni. Tehát a regionális, talán majd is egyébként ez jó lenne, hogyha nem minden országosan dőlne el, hanem mert ezzel a kampány sokkal inkább regionális témákról szól, és ezzel valóban, mert mondjuk például, ha ezt az isztriai pártot vesszük, hát ez a párt már csak objektív okokból se tudná megugorni az 5%-ot. Ugye egész Isztriában élnek kb. 250 ezeren. Tehát ez Horvátország lakosságnak nincs 5%-a. Na most ebből kifolyólag, hogyha Horvátország is lenne egy bejutási küszöb országosan, akkor ez az isztriai párt akkor se tudna bejutni a zágrábi parlamentbe, hanem minden egyes isztriai rászavazna, mert akkor is maximum elérne 3%-ot. De mivel nem ez a helyzet, hanem Isztriában is kiosztanak mondjuk, most nem tudom mennyi, tételezzük fel, 11 mandátumot, ha Isztriában ez a párt viszont kap 50%-ot, akkor már megvan neki 5-6 mandátuma, akár független attól, hogy országosan. És ugye ez lebontható más pártokra, és emiatt regionális pártoknak érdemes elindulniuk, mert van esélyük szavazni, vagy van esélyük bejutni, és azért az is igaz persze, mint az előző kérdésre válaszoltam, hogy a regionális identitások azért valamivel meghatározóbbak Horvátországban. Tehát nem annyira is van Magyarország regionális identitásokat, lehet, hogy itt is lehetne Dél-Dunántúlra ráépíteni egy pártot, vagy nem tudom, Alföldre, vagy hasonlóra. De Horvátországban azért még egy szlavóniának, és ez fontos, ez nem a horvát nacionalizmus ellenható identitás mondjuk, hanem ő szlavóniai, és közben horvát, dalmáci, és közben horvát. Tehát ez azért erős, az isztriaiaknál akár még a horvát identitás ellenében is hathat, de ez biztos, hogy ez egy sajátossága mind a horvát választási rendszernek, mind a horvát politikának, hogy a regionális pártok azok fontos szerepet játszanak.
Egyébként, hogyha úgy nézzük végül is, itthon is voltak regionális pártok, hogyha mondjuk Budapestet egy régiónak vesszük, az eléggé budapesti volt a tábora, vagy nem tudom, a Párbeszédnek, akár a Momentumnak is. Ezek végül is léteztek, még hogyha, mert hát sőt, volt még 2006 és 10 között a Somogyért Szövetség, vagy hogy hívták?
De ő is ugye csak az elnökük azt mindig egyénibe tudott valahol győzni, mert maximum hát azt össze tudja hozni egy regionális párt, hogyha egyetlen körzetben tényleg annyira erős, hogy egyénibe tud győzni, de egyébként nem is értem, pont az ellenzéknek érdeke lenne, hogyha erősebb lennének a regős identitások, mert valóban akkor a Momentumnak elég lenne Budapesten kampányolnia, és akkor onnan bejön neki 2-3-4 mandátum, az kész volt.
Kicsit akkor beszéljünk az önkormányzati választásról is. Igen, Isten, te már írtad, hogy nagyjából milyen mozgások voltak, milyen eredmények voltak. Ugye a második fordulót azt most vasárnap tartják, az első forduló az május 18-án volt. Ugye, hogyha valaki nem éri el 50%-ot az első körbe, akkor van szükség második fordulóra, és ugye óriási meglepetésre a horvát fővárosban, Zágrában majdnem elérte az újbaros zöld főpolgármester Tomislav Tomasevic az 50%-ot, ilyen 47% körül teljesített, és nagy meglepetésre az ellenfele nem egy szélsőjobboldali és nem is egy HDZ-s politikus lett, hanem egy elég nehezen besorolható valaki, aki gyakorlatilag a horvát jobboldalra jön ugyan, de számos kérdésben gazdaságilag liberális is, egy ilyen filozófus hölgy gyakorlatilag, és ő megy be most a második fordulóba Tomaseviccsel szemben, de hogy ezen kívül még nagyjából mik történtek, mi az, ami miatt érdemes figyelni a horvát politikát ilyen szinten is?
Hát ugye Zágráb ez a Tomislav Tomasevics, amikor ő 2021-ben polgármester lett választva, az egy nagy hír lett, ugye egész Kelet-Európában egy nagy örömhír volt a hasonlóan gondolkodó zöld-balos mozgalmaknak. Ugye ő mögött ez a Mozsemo, ugye tehát lehetséges, megcsináljuk, stb. Illetán fordítani nevű párt áll, amelynek már megvolt az elődje Zágráb, ugye Zágráb ilyen NASZ és hasonló mozgalmak, amelyek ilyen lokális témákkal foglalkozó, de ideológiákban egyértelműen baloldali, akár radikális baloldali pártok, szövetségek, civil szervezetek voltak, környezetvédők, feministák, stb. Igen?
De bocs, tehát egy kicsit, mint hogyha a 2010-es LMP állt volna össze, nem tudom, a Szikra mozgalommal, Kutyapárttal, meg a Sétáló Budapesttel, hogy így a magyarországi példánál maradjunk.
Igen, tehát nagyon sok minden volt, meg nem tudom, Nane mozgalom, meg hasonló, és akkor, mert korábban is már be tudtak juttatni képviselőket az zágrábi parlamentbe, de ugye az már említett Milan Bandic polgármesterként azért uralta 2000 és 2021 között a horvát politikai életet. Bizonyos értelemben a pártnak most, hát, hogyha kicsit cinikus akarok lenni, akkor jól jött, hogy Milan Bandic 2021-ben még a választások előtt rendkívüli módon egy szívinfarktusban elhunyt. Tehát a 21-es zágrábi választás már egy teljesen nyitott választás volt, ahol egyértelmű volt, hogy egy új polgármestert kell választani, és Milan Bandicnak ugyan volt egy pártja, egyébként szintén egyfajta helyi zágrábi párt volt, mindenkinek mindent megígért, ez volt a programja igazából, de hát a párt az Milan Bandicra épült, tehát onnantól kezdve a Milan Bandic féle szavazótábor az szétfutott, a jobb oldalnak, amint említettük, soha nem volt Zágrában különösebb esélye, és ez a Tomislav Tomasevic, aki tényleg ebből a radikális, balos, környezetvédő, civil szférás világból jött, ennek sikerült megnyernie a polgármester választást. Most arra egyébként már nem annyira radikál balos, tehát a Mozsemo, amikor még létrejött, akkor még nem volt teljesen eldöntő, hogy egy szélbalos vagy egy zöld irányba indulnak el, most már egy hivatalosan egy zöld párt, ugye az Európai Zöldek frakciójában is ülnek az Európai Parlamentben, sőt a valóban kommunista párt, a Radnicka Front, tehát a Munkás Front, az el is hagyta őket, mondván, hogy elárulták az eszmét, ők már külön indulnak, nem nagyon nagy eredménnyel, tehát már a Tomislav Tomasevics egyértelműen egy zöld párti polgármestere Zágrábnak, és a mostani választásokon a szociáldemokraták is őt támogatták, ami azért segített neki, hogy mondjuk a lakótelepi világban is jól tudja szerepelni, de azt én is valahogy, hogy ez meglepő, hogy ennyire jól szerepel, tehát 47,59%-ot hozott az első fordulóban, tehát a másik forduló az tényleg egy gyerekjáték lesz számára, mert ha csak a kisebb balos jelölteket összeadjuk, akkor már kijön neki a megfelelő szavazati arány. Tehát, és egyébként nem csak a belvárosi régiókban, hiszen ugye Zágrábban is jellemző az, ami számos nyugat-európai városra, hogy a baloldal az egyre inkább a polgári belvárosi övezetekben erős. Ez Zágrábban is egyébként mindig így volt, hogy mondjuk a kismeri Zágrábot, ugye az alsóváros, vagy a felsőváros, a Várnegyed környéke, ezek a keményen balos értelmiségi, balra szavazó polgári kerületek, miközben a külsőbb részek, a száván túli részek, ott még a jobb oldal is akár labdába tud rogni, ott élnek a szegényebb rétegek. Na most Tomasevics itt ezekben a részekben is tudott azért most már elég jól szerepelni, és valóban a kihívója, ugye Mária Szelák Raspudics, aki egyébként ugye az államfőválasztáson is elindult, és meglepetésre a harmadik helyezett lett. Őnek is esélye nincsen, tehát ő a 15%-ot kapott, tehát több mint 30% ponttal van Tomasevics mögött, hát ezt valószínűleg nem fogja behozni a másik.
Nem is akarja szerintem.
Ő nem is akar, neki nem is ez volt a célja, tehát neki igazából bármilyen szereplés, hogyha csak 10%-ot szerzett volna, az is jól jött volna, hiszen ő láthatóan egy újfajta mozgalmat épít. Ugye ő egy valóban filozófus végzettségű fiatal nő, egyébként a férje egy még ismerte filozófus, mindketten ugye a MOST nevezetű, tehát a HÍD nevezetű pártban politizáltak, ami egyébként szintén kezdett egy ilyen regionális párt volt, ugye Dalmáciából indult el, és egyfajta a HDZ korruptságát elutasító, de amúgy társadalmi kérdésekben nagyon is konzervatív, gazdasági kérdésekben meg jóval liberálisabb véleményképviselő párt volt, hiszen a HDZ-hez hozzá kell tenni, hogy ez már Tudjman alatt is mindig így volt, hogy Tudjman egyébként a francia gólizmust tartotta mintaképnek, tehát hogy társadalompolitikában konzervativizmus, de gazdaságpolitikában etatizmus. És azért ez a hagyomány HDZ-nél mind a mai napig is megvan. Horvátországban ezért nem volt azért olyan nagy privatizáció, mint mondjuk, ez Sobraka jó is, olyan nagy privatizáció, mint mondjuk más posztkommunista országokban. És ezért nagyon sokszor a jobb oldalon jelennek meg, akár szélső jobb oldalon is, ez ugye a magyar füleknek sajátos lehet, liberális gondolatok. Tehát a már említett számos liberális párt közül is nagyon sok van, amely nem társadalmi értelemben liberális, progresszív, hanem egyszerűen kevesebb adót akar, kevesebb állami szerepvállalást, stb. Stb. És ez a MOST nevezetű párt is ebből a közegből jön, amelynek elege volt a HDZ uralta, nagyon is államilag ellenőrzött gazdasági világból, az ebből fakadó korrupcióból, de közben egyébként fundamentalista katolikusok elutasítják a melegházasságot, és értelemszerűen hatalmas horvát nacionalisták. Most ez a Raspudics ebben a pártban politizál, de aztán ott hagyta ezt a pártot, és most egyelőre még hivatosan független jelölt, ugye mind az államfőválasztás, mind most Zágrában is független jelöltként indult el, de létre tud hozni maga körül egy, akár egy új mozgalmat, mert a MOST az nagyon meggyengült, ezt a mostani önkormányzati választások is mutatták, hogy teljesen bezuhant a MOST, és amúgy a hazamozgalom is, a Domovanszki Pokret is, ugye ez az a párt, amit még az már említett Miroslav Skoro 2020-as elnök, illetve 19-20-as államfőjelölt hozott létre, mint egyfajta szélsőjobboldali nagy tömegmozgalom a HDZ-vel szemben, és egy ideig még erős is volt, de aztán ők is zuhannak be, ma hivatalosan a HDZ-vel vannak kormányon, és teljesen bezuhant a népszerűségük. Tehát azt lehet látni, hogy ez a libertariánus vonulatnak sincs igazából most erős pártja, a szélső jobb oldalon is azért van egyfajta üresedés, és ez a Raspudics ezeknek tudhat kínálni egyfajta alternatívát. Tehát ő már nem ez a klasszikus szélső jobb oldali, aki itt mindenféle usztasa témákon pörög, meg nem tudom én, a középkori horvát királyságra vitatkozik, hanem egy modern nő, aki azonban konzervatív családpolitikát támogat, nemzetállamiság, ne legyen túl sok EU, de egyébként ő is teljesen nyugatpárti, NATO-párti, Amerika párti, tehát ebben ugye Horvátországban gyakorlatilag teljes konszenzus van, még legfeljebb maximum a szélső bal oldalon lehet hallani ugye NATO ellenes kiszólásokat az említett Milanovic államfőnél, vagy a már említett Munkásfront nevezetű szélső baloldali pártnál. Tehát a Rászpudicsnak igazából teljesen mindegy, hogy ő mennyit kap most ezen az ágrábi választáson, azzal, hogy ő relatíve jól szerepelt, sőt, még ugye hivatalosan ő most a kihívó a második fordulóban, ezzel ő egyértelműen elég jó antrét tudott mutatni a horvát politikába. Amúgy ugye a HDZ-nek a jelöltje, egy orvosember volt, Miroslav Herman, ő 12%, majdnem 13%-ot kapott, de hát ez mutatja, hogy a HDZ mennyire gyenge a fővárosban. A szélső jobb oldal az 6% fölött szerepelt egy kicsit, ez ugye ez a Zlatko Hasanbegovic köre, mondtam, hogy Zágrában nagyon sokféle szélső jobb oldal van. Zlatko Hasanbegovic is egy nagyon sajátos figura, ő egy horvát történész, és mint történész neves is, tehát történészi munkái azok fontosak és figyelemre méltóak. De hogy a neve is elárulja, Hasanbegovic egyébként bosnyák származású, és muzulmán, vallását gyakorló muzulmán, de közben egy nagy horvát nacionalista. Ugyanis, ugye
de kulturális miniszter is volt, ugye?
Igen, igen, a HDZ-nek a még az Andrej Plenković előtt volt kulturális miniszter, amikor ugye a HDZ-nek volt egy ilyen rövid szélre nyitó szakasza, de aztán Plenković gyakorlatilag kivágta a pártból Hasanbegovićot, aki azóta már nem tudom, már az ötödik pártját szervez, ugye volt neki a Függetlenek Horvátországért, a Blokk Horvátországért, a Horvát Blokk, Szuverenisták Horvátországért, úgyhogy most már konkrétan nem tudom, hogy éppen melyik pártját szervezi, de a lényeg az, hogy ez egy zágrábi értelmiségi világ, ahol a Nemzeti Színház színészeiből is vannak, rendezők is vannak, mondom, maga Hasanbegovic is egy neves történész, de szélső jobb oldaliak, tehát ez inkább hasonlítható mondjuk a 90-es évek EEP-hez, mint bármilyen későbbi szélső jobb oldali mozgalomhoz. De ami érdekes, hogy ugye ez is eltérő, mondjuk ez még a nyugat-európai szélsőjobbhoz képest is eltérő, hogy a horvát szélsőjobb oldal nagyon szereti a muzulmánokat. Egyrészt azért, mert nem ortodoxok és szerbek, és ugye aki nem ortodox és szerb, az már csak jó lehet. Tehát ilyen értelemben akkor egy bosnyák muzulmán is azért még mindig jobb. De azért, mert a horvát nacionalista ideológia szerint, ez az usztasák különösképpen hangsúlyozták, az igazi legtisztább horvátok azok a bosnyák muzulmánok lennének, mondjuk a bosnyák muzulmánok nem örülnek annak, hogy őket ilyen módon a horvát nacionalizmus magának vindikálja, de a horvát nacionalisták elképzelésében a legtisztább horvátok azok a bosnyák muzulmánok, és ezért a horvátság az nem csak katolikus, hanem muzulmán is. Tehát például az usztasa világban is, ugye ez a 41 és 45 között létező náci bábállam volt, az Ante Pavelic féle bábállam Horvátországban, a katolicizmus mellett a muzulmánság az egy nagyon fontos szerep volt, bármilyen ilyen propagandafotón, amit nézünk, tüntetéseken mindig állnak ott muftik is, sőt, ugye, hogyha valaki ismeri Zágrábot, akkor ugye, hogy van ma ugye a fasizmus áldozatainak a tere, ez, hogyha szembeállunk a Jelacsi szoborral, akkor jobbra kell menni, hát kell egy hosszan menni, de azért egy idő után jutunk erre a térre.
A villamos is megállott, úgyhogy.
Igen, hogyha valaki nem akar sétálni, akkor szálljon fel villamosra. Most meg nem mondom, hogy melyikre, de valószínűleg amelyik jobbra megy, az minden villamos elmegy legalábbis.
A Google Maps megmondja, igen.
És amúgy ott van a HDZ-nek ugye a székháza is, ezen a téren, és ma középen egy ilyen múzeum van, ami egy ilyen Bauhaus, tehát ilyen 40-es évek modern építészete, ami kicsit olyan életidegennek tűnik, vagy nem egészen világos, hogy ennek mi volt a funkciója. A jugoszláv időben azt hiszem a partizán múzeum, vagy fasizmus áldozatainak valami hasonlója volt, de ez egyébként eredetileg egy hatalmas mecsetként épült, mégpedig éppen az usztasa időszakban, hogy hívják ez a, nem, minaret, úgy hívják a tornyaikat.
Igen, igen.
Tehát még minaretek is lehet látni fotókat, hogy aki rákeres, hogy a vasizmus áldozatnak tere, nem tudom, 43, akkor 4 darab hatalmas nagy minaret is áll ezen a téren, és ezt az usztasák építették, mert nekik az iszlám az teljes mértékben a horvát identitás része volt, és ez az Zlatko Hasanbegović, mai történész, ezt képviseli, és az ő körei is azért egy 6-7%-ot kaptak most is Zágrábban. Ők nekik általában, minek után mondom, ők egy ilyen értelmiségi párt, nekik olyan követeléseik vannak éppen, hogy mondjuk ezt a fasizmus áldozatainak terét nevezzék át kommunizmus áldozatainak terére, vagy azt már ugye elérték, hogy nincsen most már Zágrábban Titótér, ugye ez a Nemzeti Színház előtti tér volt a Titótér, ez pont a Hasanbegovićék nyomására most át, nem most, hanem már pár éve átnevezték a horvát köztársaság terére. Tehát ők ilyen...
Eleve ott is lakik, hogyha jól tudom.
Hát az biztos, én nem tudom, hogy hol lakik, de ilyen figurának képzelem el, aki valahol ott az alsóvárosban lakik egy 150 négyzetméteres nagypolgári lakásban. Tehát ezért mondom, hogy ő tényleg ez egy ilyen klasszikus szélsőjobboldali értelmiségi nagypolgári ember. De egyébként a városi tanácsban a Mozsemó, tehát a zöldek és a szozdemek már most többséggel rendelkeznek, tehát ilyen értelemben Tomaševič tényleg a legnagyobb nyugalommal várhatja a választást, mert a hiányzó kevesebb, mint 3% pont az úgyis meg lesz, a városházán pedig többsége van, úgyhogy Zágráb az ebben az értelemben teljesen besorolt egy zöld balos városok sorába. Egyébként Tomaševič sokban olyan, mint a Karácsony Gergely, hogy azért baromi sok újítás és terv nem kötődik a nevéhez. Tehát nem lehet azt mondani, hogy
azért
Zágráb...
Azért csinált pár dolgot, azért csinált.
A vedd a védelmedbe.
Azért volt egy parkolási reform, amit én is megéreztem azért, ugye ezt a ilyen zónákat vezetett be, ilyen lakossági parkolózónákat, tehát most már nem lehet bárhova parkolni a lakossági engedély birtokába, ami egyrészt ugye valahol jó is, hiszen úgymond mindenki a helyén marad, úgymond, másrészt viszont nagyon sok konfliktussal járt, és egy csomó hádnézék közeli szereplő elkezdett lázadozni, hogy a neki ingyenes parkolásra valamilyen kapcsolatokon keresztül kiutalt parkoló helyére miért kell most már évente akár 300 eurót is fizetni, ez igazságtalan, mondták ők, és pont a parkolással próbáltak egyébként hergelni a Tomaševič ellen. Egyébként előtte és utána azért tényleg változott a parkolási helyzet, szerintem most már jóval könnyebb és egyszerű parkolóhelyhez jutni turistaként Zágrábban, mint korábban. A másik meg neki ugye a szemétszállítás reformja volt a másik ilyen nagy témája, hogy egy ilyen hogyan mondják ezt? Tehát egy ilyen egész Zágráb szerte egységes hulladék zsákba szabad csak szemetet dobni, és csak azt viszik el, ami abban van rakva. És emiatt az első pár hétben, amikor átállt a rendszer erre, egy óriási szemétkáosz volt Zágrában, tehát tele volt a média azzal, hogy mindenhol szemét van az utcákon, mert az emberek egyszerűen nem akarták, vagy nem tudták, vagy nem tudtak hozzá ezekhez a zsákokhoz, de emiatt most elméletileg
meg az egész szemétszállítás beszervezte egy holdingban, mert ez igazából a korrupció volt, de a Milan Bandic alatt már említett volt polgármester alatt, tehát a szemétszállítás volt a korrupció egyik meleg ágya, hogy mindenki részt vett benne. És nagyon sajátos dolgok történtek, és valóban nem csak korrupt volt, de egy az egybe kidobhattál egy egész asztavát, és akkor kéz, az ott rohadt, vagy elvitték. Tehát most valóban ezt ő megpróbálta a korrupciót is visszaszorítani, a jobban, erősebben városirányítás alá vette, és valóban ebben egységes acskókkal, meg hogy mit, hova kell dobni, ezt is. De mondjuk valóban a zágrábiak nem rögtön értették meg, hogy miről van szó.
Hát még egész látványos a földrengés utáni helyreállítás is, tehát hogy azért ennyire sok rekonstrukció alatt álló házat szerintem régen láttak az zágrábiak, mondjuk persze rá is szorulnak ezek.
Nem, amikor sok azért sok állami támogatásra ment, a földrengés után az állam, mert ugye egyébként Horvátországban is a pénzek nagy része az bemegy az állami költségvetésbe, és aztán vagy kapsz onnan, vagy nem, de azért ezek a felújítások inkább az államból jöttek. Valóban voltak, tehát nem akarom teljesen leszólni, és főleg az ellenjelöltjei aztán még borzasztóbbak voltak, úgyhogy a villamos hálózatot, azt hiszem, ott valami bővítést is csinált, és ugye a Zágrában még egy ideig, még azért voltak pár ilyen régebbi villamosok, ezek is mind a bécsihez hasonlatosak, azok, tehát gyakorlatilag azt hiszem most már majdnem minden villamos le van cserélve újakra, tehát ilyen jellegű újításokat azért hozott meg, hát azt én is való, például...
És baromi olcsó a jegy, tehát ilyen 50 eurócent körül van egy villamos.
Igen, 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 igen. Tehát az érezhető, hogy bicikli utak tekintetében és a Száva partján addig ki, tehát hogy azért behoz környezetvédelmi témákat, ez tény és való. Igazából talán szociális, de a lakhatási probléma azért a Zágrában is megvan, hogy mennek fel az árak, stb. És ott azért több szociális lakást ígért és hasonlókat, de mondjuk vannak támogatások, pont emiatt szerezte meg a Bandics egykori nyugdíjas szavazóit, hogy ő azért bizonyos szociális támogatásokat valóban folytat. Meg ugye azt talán ilyen kis színesként, hogy ma milyen nap van, kedv van, azt hiszem. Hétfőn volt az egyik vita a két jelölt között, Tomasevics és Aszpodics között, ahol a vita végén azért, hogy rájöjjenek, hogy ők mennyire igazi zágrábiak, mondta a műsorvezető, hogy derítsük ki, hogy ők mennyire igazi purgerek. Ugye a zágrábi dialektusban purgernek, ugye a német bürger polgárszóból nevezik a zágrábiakat, ami egyfajta irónia is, vagy egyfajta, tehát a zágrábiakra, vagy a régi zágrábiakra, most ugye értelemszerűen nem a mai nagy hatalmas zágra beszélünk, hanem a régi zágrábiakra jellemző fensőség, tudat, stb. Ezt írták le, hogy ők lennének csak a polgárok, és valóban a zágrábi dialektus az különösképpen teli van német szavakkal, mert a zágrábi polgárság még akár a 40-es évekig is nagy számban német nyelvi volt, tehát ezt kevesen szokták tudni, hogy nem csak Pozsony, de Zágráb is egy nagyon erősen a polgárságban német nyelvű város volt, és nagyon erősen a zsidóság által is meghatározott. Egyébként Zágrában maradt is még, sőt hasonló helyzet van, hogy a zsidó hitközségben már Tudjman alatt is, mint mondja ma Magyarországon, hogy vannak a jobboldaliak meg a baloldaliak. Na, de a lényeg az, hogy megkérdeztek különböző szavakat az elnök jelöltekről, hogy ismerik-e Eingemachtes nevű levesről szól, hogy ismerik ezeket a régi zágrábi kifejezéseket, és csak Tomasevics is ismerte.
A Raspudics az ugye eleve ott a horvát-boszniai, és pontosabban a horvát-hercegovinai határ környékéről jön.
Ő nem igazi zágráb, ezt ki tudták ebben jól
meg
hozni.
Neki eleve ugye a kampány szlogenje már az elnökválasztáson nagyon jó volt, ez a Mária za Hrvatsku, tehát ez a Máriát Horvátországnak, kicsit a Mária kultuszra ugye így.
Hát igen, és hát mondjuk az zágráb az meg nem annyira nem ateista vallás, de azért város, de azért nem annyira ez, tehát igen. Igen, tehát az Eingemachtet arra kérdeztek rá, és a Tomasevicsnek se jutott rögtön eszébe, mert egy picit gondolkod, és mondta, hogy egy leves, és aztán már mondta, hogy zöldségleves, esetleg hússal, és stb. És a Raspudics azért mondta, hogy fogalma nincsen, hogy micsoda. Aztán még két-három ilyen dolgot megkérdeztek tőlük, ahol a Tomás is mindegyiket tudta, és a Rászpod is mindegyikre mondta, hogy fogalma nincs, hogy ezek micsodák. Vagy még a vitából, ami szintén kicsit ideológiai, hogy ugye a Thompson nevezetű énekes, aki ugye Horvátország első számú mindenese, ugye ő neki lesz egy koncertje, ahol ilyen teljesen ilyen Mária csodába.
Félmillió ember legalább ott lesz, nem? Tehát, július 5-én.
Igen, tehát hogy tényleg félmillió jegy kelt el, nem is értem, a stadionban nem fér be annyi ember, tehát valószínűleg kívül is nézik, vagy...
Ez a hipodromban lesz majd, tehát...
De a félmillió ember elfér, vagy mi?
Elméletileg igen, mert amikor a második János pápa volt Horvátországban, akkor is elfértek ennyi.
Na, tehát akkor Thompsont azt második János pápához lehet körülbelül hasonlítani, tehát nem tudom, még esetleg... ha Frányó Tudjman feltámad, akkor jönne több ember össze, de az tényleg, hogy Thompson az az alap Horvátországban.
De nem kizárható, hogy ez meg fog történni a koncerten.
Van, ugye Thompsonnak van is egy száma, ugye a Tudjmanról. Tehát az ilyen magyar nemzeti rocknál szerintem azért jobb színvonalú, nem zeneileg, hanem dallamosabb, tehát már benne van ez a balkáni, de már dalmát zenei világ is, tehát dallamosabb szövegek, mint akár a Nélküled, mert ugye pont az azonnal ugye a Nélküledet megzenésítettük balkáni módon is, úgy még hallgatható is volt, de mondjuk nem ez a zokogva örülünk, hanem kicsit ez a horvát életvidámság jön át a Thompson dalaiból, meg hát az, hogy nem annyira szereti a szerbeket. És ugye megkérdezték a Tomás Avicsát, hogy ő elmenne erre a koncertre, ugye ez egy elég ilyen vitatott kérdés, ez körülbelül olyan, mint hogyha Magyarországon megkérdezik, hogy akkor nélküledet, hogyha hallgatod, akkor sírnál-e, fölállnál-e, stb. És erre azért Horvátországban sem szabad azt mondani, hogy gyűlölöm a Thompsont. A Tomás Avics azt mondta, hogy más típusú zenéket szeret, tehát ő azért nem menne el, de örül, hogyha a városban ilyen sokan összejönnek, és eszébe nem jutna egy koncertet betiltani, úgyhogy örül, hogyha valaki a zenének örül. A másik, a Rasputics azt mondta, hogy ő elmegy, mert ő nagyon szereti a Thompson zenéjét és ideológiáját és minden.
Azt érdemes hozzátenni, hogy a Thompsonnak a dalai, hogyha megjelennek a YouTube-on, akkor hetek alatt vannak ilyen több milliós megtekintések alatta, de ezekből óriási slágerek lesznek szinte azonnal. És ugye most a frissebb dalainak ugye eleve olyan témákról szólnak, hogy ezek a mai fiatalok már nem emlékeznek a honvédő háborúra, emlékeztetni kéne őket, hogy lássák Vukovárt, lássák Sibeniket, stb. Úgyhogy elég. Hát már azt is mondják egyébként, hogy a Thompson ez egy ilyen, kicsit ilyen horvát mély állami projekt, úgymond, tehát hogy az egyházak meg a HDZ közös kvázi ilyen nemzetépítő projektje volna, és ez az oka annak, hogy egyébként nem a csaj interjút, nem nagyon szerepel, eleve visszavonultan él a nyilvánosságtól, és gyakorlatilag egy ilyen évente pár alkalomban jelenik meg koncerteken, ahol kvázi kinyilatkoztat, és ott elég erősen... Pont ez az, hogy az ő kritikája valamiféleképpen tabunak számít, és inkább a szerbiai sajtóban lehet olvasni arról, hogy esetleg milyen usztasa kötődései lehetnek, vannak neki.
Hát ugye ideológus szokott, hogy ezen sokszor kiesek az Zadom Spremni, ugye a hazáért készen usztasa köszöntést, ami az volt, mint a nyilasoknak kitartás, azt szokta használni. Ő erre azt mondja, hogy ez nem igaz, mert ez már a már említett horvát jogpártnak is a köszönése volt, de ez az nem, mert a jogpártnak csak annyi volt, hogy Zadom hazáért. Tehát, de amit te is mondtad, hogy valóban ő egy ilyen mélyállami figura, egyébként pont emiatt van az, hogy noha a dalai alapján a HDZ-től jóval radikálisabb, mert ő tényleg hát majdnem a szerbek megölését méltatja a dalaiban, stb. Tehát nagyon keményen szélsőjobboldali énekes, de soha nem állt be egy olyan politikai projektbe, ami a HDZ hatalmát veszélyeztetné. Ahogy mondjuk Miroslav Skoro, aki szintén egy nemzeti érzelmű énekes is, mondjuk azért nem ennyire durva dolgokat énekel, inkább ilyen pozitív tartalmú dalokat dalol a hazáról. De ugye ő megtette, hogy a HDZ-vel szemben indult, megpróbálta összefogni ezt a nagyon heterogén HDZ-től jobbra váló világot, és aztán neki se jött be, mármint egy rövid ideig bejött, de aztán ő is visszavonulni kényszerült, a Domovinsky pokret meg már teljesen összeomlott. A Thompson ezt jól felismerti, az ő feladata igen nem ez, hogy ő itt a hogy itt egy nagy politikai változást létrehozzon, és esetleg felépítsen maga köré egy nagy szélsőjobboldali mozgalmat, mert egyébként meg tudná tenni, hát valaki pár perc alatt félmillió jegyet tud eladni, akkor politikai mozgalmat is tudna nagyon gyorsan csinálni, de ő neki nem ez a feladata, ő neki éppen az, hogy noha a mostani HDZ az már tényleg egy konzervatív mérsékelt párt, de azért dúcoljuk alá a nacionalizmussal is, és ez a nyugatot se zavarja annyira, mert hogy az elején beszéltük, a horvát nacionalizmus az szerb ellenes, ilyen olyan ellenes, de Thompson se szokott az Európai Unió ellen énekelni.
Hát meg hogyha valaki megy nyáron tényleg az Adriára nyaralni, és a tengerparti strandbárokban van, akkor ott elég valószínű, hogy fel fog csendülni egy-két Thompson szám. Így járt ugye a Manuel Neuer, a német válogatott kapusa is, akiről számtalan videó van, ahogy a Thompson dalait kívülről ordítja, mindenféle tetovált horvátok által átölelve, és full átszelemülten, és mondjuk kisebb óriási botrány is lett, de Thompson közül, vagy a Thompson, a Neuer közölte végül, hogy hát neki nincs kommentárja, hát ez egy nyaralás, hagyják őt már végén. Ha valaki esetleg a Liepa-Lisi meg ilyen dalokat hall, akkor az most már tudja, hogy miért történik. Esetleg még a végén, ha már az önkormányzati választás az apropója ennek, szerinted Péter, mi volt a legizgalmasabb, vagy a legviccesebb, vagy a legjobb sztoria az egésznek? Mit emelnél ki?
Hát most a legjobb sztori, azt nem tudom, viccesebb. Hát az biztos, hogy történt két olyan dolog, ami viszont nagyon nagy földrengés politikailag. Az egyik az ugye, hogy Fiumét, Horváth Uriekát elvesztette a Szociáldemokrata párt, Ugye Rijeka Crvena, tehát Vörös Rijeka, ez ugyanúgy a horvát politikai köztudat része, mint a Vörös Bécs Ausztriában. Tehát gyakorlatilag a függetlenség óta Fiumét mindig a szociáldemokraták irányították. Ennek ugye az oka, hogy egy alapvetően kikötőváros, munkásváros, nagyon sok az egykori Jugoszláviából bevándorlóval, halom, szerb, montenegrói és a többi is él a városban, tehát aztán ott aztán tényleg nincsen nacionalizmus, még egy Ruzsa Tomasevics nevezetű horvát nacionalista hölgy, azt hiszem, hogy a konzervatív pártnál volt egy ideig, ez egy picike párt, ő mondta, hogy az a baj, hogy Fiume még mindig csak egy ország Horvátországban, de nem horvát, vagy város Horvátországban, de nem horvát város, de erre Fiume azért büszke, tehát ott is megvan ez a sajátos identitás, de ennek ott nem annyira a Habsburg múlt, meg hasonló volt a része, mint mondjuk Triestben, hanem inkább ez az, ami egy vörös munkásváros. Amikor is ezért a szozdemek irányították mindig, és ezt most elvesztették, aminek alapvetően az oka, hogy ugye a mostani polgármesterüket nem engedték újraindulni, de az aztán mégis elindult a választásokon. Az embereknek meg elegük lett ebből a belszozdem vitából, és egy kis párt, a Fiatal Akció nevű párt jelöltjét hozták be az első helyre. Még lesz egy másik forduló, tehát lehet, hogy a mostani egyébként már nem szozdem polgármester meg tud őrizni a helyét, de bármi is ez az eredménye, a szozdemek elvesztették a várost, mert ők még a másik fordulóba se jutottak be a hivatos jelöltjükkel, tehát ez azért mindenképpen egy elég durva változás. És az említett Isztria, hogy ott ez az IDS-DDI, ugye nevezettű regionális, balliberális olasz-horvát párt szintén elvesztette a regionális elnöki posztot, ami tényleg majdnem olyan, mint hogyha nem a CSU adná Bajorországban a miniszterelnököt. Egyébként szintén belviták kapcsán, és ott az egy szociáldemokrata politikus lesz valószínűleg majd a új régió elnök. Azért az a IDS-DD nem zuhant teljesen össze, de számos helyen visszaestek, tehát Pólában is, stb. Sok helyen visszaestek. Tehát ez mondjuk, ami mindenképpen mind a kettő az jelentős változás. Valamint az, hogy a pártszerkezetben, de ezt már beszéltük a Rasmudics kapcsán, hogy mind a MOST, mind a szélsőjobboldali Domovinszki Pokret gyakorlatilag teljesen leszerepelt, tehát semmiféle jelentőséggel, mint hogy ma már nem bírnának, tehát igenis azért a HDZ-től jobbra van valamiféle tér, főleg azért is, mert a Plenković ugye egy nagyon mérsékelt politikus, tehát egy ilyen libertariánus, de társadalmi konzervatív mozgalomnak lehet tere. Ezt az önkormányzati választás megmutatta, de amúgy szokásos eredmények, tehát az elmondott régiókban azok győztek, akik ott erősek. A Szozdem párt azért visszaesett nagyon, tehát olyannyira, hogy vannak majd elemzések, akik azt mondják, hogy lehet, hogy a Mozsemó lesz az új baloldali alternatíva. Noha Mozsemó azért még mindig egy zágrábi párt, tehát azért a vidéken még továbbra sem olyan baromi erősek, még akár Fiumébe se túl erősek, Isztriában sem. De pont azért, mert Zágráb ennyire erősek, és ott a szozdemek arról is lemondtak, hogy saját jelöltet indítsanak, hát elképzelhető, hogy a Mozsemó föl tudja magát építeni egy új alternatívaként, vagy legalábbis a szozdemeknek ez nem sikerül, mert igazából az egyetlen egy életképes politikusok a szozdemeknek, az ugye Zorán Milanovic, de hát ő jelenleg éppen államfő.
Ugye most amúgy erre készült is a tavalyi választásra, elvileg azzal készültek volna, hogy ők lesznek úgymond a kihívói a szozdemeknek, és egy ilyen balos házi versenyt akartak volna csinálni a biztos HDZ-s győzelem tudatában, és ugye ebbe kavart bele végül Zorán Milanovic, amikor államfőként beállt a szozdemek miniszterelnök jelöltjének. Úgyhogy a mozsamós terv, hogyha gyakorlatilag akkor most az önkormányzati választást követően folytatódhat. Jó, úgyhogy szerintem meg is vagyunk mindennel. Reméljük, hogy ha mentek nyáron az Adriára, vagy éppen miközben mentek, ezt hallgatjátok éppen, az is nagyon jó. Sok új infót sikerült hallani a horvát politikáról, és miközben egy Karlovácskót, vagy egy Ozsuiszkót isztok a parton, vagy ha rám hallgatok, akkor inkább egy jó helyi bort, mondjuk egy Pelyesház félszigetről egy plávácot, pár azt inkább hús mellé, de mondjuk egy jó posipót, vagy egy bálváziát, akár Isztrián, akkor akkor fogjátok tudni azt, hogy pontosan hol vagytok, és mi az ország, ahol éppen a sok pénzt költitek. Úgyhogy köszönjük szépen a figyelmet, a Gemistet kövessétek figyelemmel. Egyébként mi nyáron azon leszünk, hogy a podcastban említett Mária Szelák Rászpolicsot meginterjúoljuk Zágrában, reméljük, hogy ő is rá fog érni, de szeretnénk még mindenképpen bővebben foglalkozni ezekkel, akár nyáron is, de szeptembertől meg majd mindenképpen. Úgyhogy köszönjük szépen a figyelmet, sziasztok!
Szevasztok!